Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítünk Tokajból. Igét hirdet Tóth Orsolya, a gyülekezet lelkipásztora.
Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hála énekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. A zsoltáros szavai után szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim itt, és a rádió készülékek előtt az apostol szavaival is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei édesatyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva énekeljük zsoltárunkat, a 66. zsoltárunknak első és negyedik versét. A 66. zsoltárunk első és negyedik versét énekeljük fennállva. Örvendj egész föld az Istennek! Szeretett testvéreim, helyünket elfoglalva énekszóval dicsőítsük tovább a mi Urunkat. A 304. számú énekünknek keressük meg az első, a negyedik, ötödik verseit. A 304. számú énekünket énekeljük első, negyedik és ötödik versével. Énekünk első verse így kezdődik: kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik.
Thank you.
Szentlélek, Úristen, tégy bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek igéjét, ami hitünknek megerősítésére, imádságunknak megsegítésére, úgy, amint ez írva található a mai napra rendelt ószövetségi igerészben, a Prédikátor könyvének harmadik részében, annak is az első 8 versében. Isten igéjét hallgassuk meg a Prédikátor könyvének harmadik részéből, annak első 8 verséből eképpen.
Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének.
Isten tegye áldottá és gazdagítóvá az ő igéjét közöttünk, jöjjetek ezért, imádkozzunk is. Urunk Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk, megállunk ezen a mai vasárnapon is a te színed előtt, hogy elhozzuk neked az elmúlt hetünk minden áldását, megköszönve, hogy ajándékozó jókedvedet gazdagon kiárasztottad ránk. Erőt adtál a feladataink után nézni, betöltöttél békességeddel, megmutattad szeretetednek vonásait az életünkön. Ugyanakkor bűnbánattal, bocsánatodban bízva, szent lelked megújító munkájáért könyörögve, megállunk mindazzal, ami gyarlóságunk miatt félre sikerült, ami bűnné lett, szembe ment a te jó és tökéletes terveddel. Minden gonosz gondolatunkért, amelyben irigység volt, a szavainkért, amelyel nem tudtunk simogatni, az elmulasztott cselekedeteinkért, amelyben nem voltunk eszközeid, amikor nem érezhették meg a fele barátaink rólunk, hogy te magad vagy a szeretet és a te lelked ereje munkálkodik bennünk. Halljuk most is igédből, atyánk, hogy az élet ellentétek összefeszüléséből áll. Ültetés, kitépés, sírás, nevetés, szétszórás, összerakás, megkeresés, elvesztés, eltépés, megvarás, szeretet, gyűlölet. És ezt látjuk, érezzük a saját életünkön is. Gyógyíts bennünket szavaddal, Úr Jézus, ahogyan oly sokszor tetted földi létedben. Erősíts lélek által jelenléteddel bennünket is, és a rádió hallgató testvéreket hitünkben, szívünkben, lelkünkben, amikor az élet feszül bennünk. Segíts életre, földire és mennyeire egyaránt jóságodból. Taníts bennünket utadon járni, te magad légy az út. Szent Háromság Örökisten, hallgass meg bennünket, áld meg igére figyelésünket, közösségünket a te színed előtt. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, ének szóval készüljünk az ige meghallására, befogadására is, hogy gyümölcsöt is tudjunk teremni. A 180. számú énekünkkel könyörögjünk Isten áldásáért. Énekünk így hangzik, a töredelmes szívet, te Uram, szereted. 180. számú dicséretünket énekeljük. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban hallgassátok meg Istennek igéjét, amelyet a mai napon szeretne a mi szívünkre helyezni, hogy általa gazdagon teremjük a lélek gyümölcseit a mindennapjainkban. Istennek ez az igéje írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. részében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. részének is az első 11 versében. Amíg az igét olvasom, és szent lelkét segítségül hívva és várva, magyarázom előttetek az ő üzenetét, leülve helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg azt. Így szól Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. részének első versétől. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt: testvéreim, férfiak, én teljes tiszta lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Pál ekkor így szólt hozzá: megver téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek? Erre az ott állók ezt mondták: Isten főpapját gyalázod? Pál így válaszolt: nem tudtam, testvéreim, hogy főpap, mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük, a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt: testvéreim, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak feltámadásába vetett reménységem miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Nagy kiáltozás támadt a farizeus párti írástudók közül, néhányan felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak: semmi rosszat nem sem találunk ebben az emberben. Hát, ha valóban lélek szólt hozzá, vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye a várba. Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban egy hajó sem járja az élet óceánját úgy, hogy ne találkozna viharral, írja Spurgeon. Különösen találnak ezek a szavak Saul, vagy akár úgy is mondhatom, hogy Pál apostol életére. Én ma a mai Isten tiszteleten két viharról szeretnék beszélni, egyrészt az ige, másrészt pedig Pál életútján keresztül, és az a reménységem, hiszem, hogy mi is rá fogunk tudni csodálkozni a saját életviharainkra ezekben. Az első vihar, ami döntő erővel átsodort az életén, az maga a megtérése volt. Az a pillanat, amikor Isten szava vihart kavart a damaszkuszi úton. Tudjuk jól, hogy Pál apostol születésének az időpontjáról nem nagyon vannak információink, de amikor Isten István vértanút megkövezik, akkor ő még egészen fiatal férfi lehetett, hiszen nem szerepel Izrael tanítói között még. Rajongott ősei hagyományáért, igényben is van arról, hogy farizeus, farizeusnak fia vagyok. Tarzuszi neveltetése, amelynek köszönhetően Jeruzsálemben Gamálielnek, a kor leghíresebb írás tudójának a tanítványa, kieszközli, hogy a görög és a latin nyelvben igen-igen járatos férfi váljék belőle, és nagyon hasznosan, a kor szokásához híven még kitanulja a sátor készítés mesterségét is. A kereszténységgel akkor találkozik először, amikor az említett István vértanú elítélése és halála történik. Saul számára ez egy nyitány, bevezető, ahhoz a vérszomjas indulathoz, amivel ő is elindul, először Jeruzsálemben, majd pedig az a terve, hogy a damaszkuszi zsinagógákban is folytassa a keresztény üldöző tevékenységet, és erre ajánló levelet is kér a főpapoktól. A Damaszkusz felé tartó úton történik vele mindaz, ami az egész életét meghatározza, ez pedig nem volt más, mint a megtérése. Látomásban Jézus Krisztus megjelent előtte, és Saul kénytelen térdre rogyni, életnek és halálnak ura előtt, és a látomást követően arról olvasunk, hogy három napig nem látott, bőjtölt, és átértékelte az egész addigi életét és tevékenységét. Itt van az Isten vihara. Nem véletlenül látjuk tehát első viharként azt a nagy forduló pontot, amikor az üldözőből megtért Krisztus követő ember lesz. Az első pillanat, az első fontos pillanat egy tovább is vezető úton. Isten térdre kényszeríti, nagyon mélyen belenyúl az életébe, és valami újat cselekszik akkor, amikor megkérdezi tőle, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Sokszor és sokféleképpen igazolódik, hogy a szavaknak valóban ereje van, még inkább az Isten szavának. Szeretett testvéreim, milyen szavak érnek el bennünket? Milyen szavak származnak belőlünk? Hogyan vagyunk a szavakkal? Hogyan vagyunk Isten szavával az életünkben? Milyen szavakkal szól most hozzánk? Nem könnyű ezzel mindig szembenézni. És ne is szégyeljük, hogyha olykor velünk is az történik, mint Pállal, hogy térdre rogyunk, térdre kényszerülünk. Pál is megvakul ebben a mindent felforgató viharban, az Isten viharában. Damaszkuszban később egy Anániás nevű keresztény Isten utasítására megkereszteli, és ezután újra visszanyeri a látását, és nem csak fizikai látást, hanem lelki látást is nyer, hiszen ezután ő maga is elindul, hogy Jézus Krisztusról beszéljen, és tanítson az ő akaratáról, tanítson arról, hogy az ő történetben hogyan lehetünk mi emberek benne, hogy az Isten irgalma hogyan tud lehajolni az emberi életekhez. Életet adó Krisztusa van. Új életet adó Krisztusa. Szeretett testvéreim, erre vágyhatunk, ezért imádkozhatunk mi is, és sokszor mondjuk is, hogy a szó ne csak a fülünkig érjen, hanem sokkal mélyebbre a szíveinkig. Hiszem, hogy a mennyei édesatya most is tudja, hogy egyen-egyenként mire van szükségünk. Olyan szépen énekeltük is az énekünkben, hogy mire van szüksége a szívünknek. Talán nekünk is arra, hogy a kérget nyesegesse róla. Talán nekünk is arra, hogy meglágyítsa. Talán nekünk is arra, hogy végig simítson rajta. Engedjük neki, hogy a szívünkig szóljon az ő beszéde, hogy formálni tudjon bennünket. Ennek köszönhetően Pál apostolnál megvalósul az, hogy a Krisztus üldözőből Krisztus követő élete lett, sőt, ennél sokkal több, a misszió nagykövete lett. Minden keresztény emberi életnek, gyülekezetnek van ilyen szándéka. Hogyan tudom hirdetni az Isten igéjét? Hogyan tudom hirdetni bátran az Isten üzenetét? Mi az én, mi a mi missziós területünk? Honnan veszünk erőt a bizonyságtételhez? Azt olvassuk a 9. versben, nagy kiáltozás támadt a farizeus párti írástudók közül, néhányan felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak, semmi rosszat nem találunk ebben az emberben, hát ha valóban lélek szólt hozzá, vagy angyal. Belepillantunk egy nagy felkavarodásba, tulajdonképpen az apostolok cselekedeteiről írott könyv egy, az egésze egy nagy felkavarodás. És szeretett testvéreim, itt van a másik féle vihar, amit szintén Istentől kapunk, ő engedi meg, ugyanakkor emberi életeken keresztül valósul meg a mi életünkben is. Krisztus mennybe menetele után, a missziós parancs átadása után azt látjuk, hogy bátran elindulnak a tanítványok, hirdetik az evangéliumot, az ismert világ minden tájára igyekeznek eljutni, hogy tanúk legyenek. És elindul a lélek is velük, és hívja megtérésre az embereket általuk. Megtérésre azokat, akik a világ szemében alkalmatlanok, hogy alkalmassá legyenek. Pál megtérése után szintén bátran beszél arról, hogy nem mi cselekedtünk, hogy nem én cselekedtem, hanem az a Krisztus, akit ti megfeszítettetek, akit az Isten feltámasztott, és aki most hozzátok küldött engem is. Ő cselekszi, ő hirdeti, ő hív titeket. Ezzel a bátorsággal szól Pál, hogy a küldetésben van egy küldő is. Maga mögött tudhatja azt az urat, aki őt magát is néven szólította egy hatalmas életvihar közepette. És ez ad Pál apostolnak is bátorságot és reménységet, akkor is, amikor kudarcok vannak, és akkor is, amikor ilyen emberi viharok is kavaródnak körülötte. Miért? Azért, hogy a meglévő határok helyett új határok épüljenek. És szeretett testvéreim, amikor mi azért imádkozunk, hogy Isten növelje a hitünket, amikor azért imádkozunk, hogy valamit már értünk az Isten országából, de hogy ő tovább is vezessen bennünket, akkor ugyan erről van szó. Új határokat állítson a lélek, amiben mi egyre többet és egyre inkább megismerünk a Krisztusból. És azt látjuk, hogy ez működik, mert az igében is azt halljuk, hogy a farizeusok közül néhányan már a lélek munkáját is felfedezik. De itt jön egy de. De emberek között nem csak ilyen életre segítő, nem csak ilyen örök életre segítő viharok vannak. Milyen szép is lenne. Könnyű nyári záport tudnánk mindig hullatni egymás életére, vagy tápláló tavaszi langyos esőket, kisvirág szirmait kibontó harmatot, de nem így van. Sajnos közöttünk sem így van. Ott a feszültség a történetben, amely kirobban, amely utat tör magának. A halottak feltámadásába vetett reménységem miatt vádolnak engem, mondja Pál. Ez okozza a legnagyobb ellentétet. Ebben nem egységesek a farizeusok és a szadduceusok, és az ő ellentétükből keveredik egy hatalmas vihar, aminek a centrumában ott van Pál apostol. Halottak feltámadása. Nagyon sarkalatos kérdés. Hisszük-e ezt? Sokszor mi is elbukunk ezen. Sokszor bennünket is megkérdőjelez. Ne gondoljuk, hogy olyan messze vagyunk ettől a kérdéstől. Hozom elétek a Márk evangéliumát, ami egy nagyon szép mondattal fejeződik be, a 16. rész 20. verse. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Elküldi a tanítványokat, ők mennek és tapasztalják, hogy a feltámadott, dicsőséges Krisztus, akik nekik adott minden hatalmat mennyen és földön, velük együtt munkálkodik és megerősíti az igét, hogy minél többen el tudjanak jutni a halottak feltámadásának hitéig is. És nézzük meg, hogy Pál apostol nem sztorizgat. Nem arról beszél, hogy milyen csodásan gyógyított meg leprásakat, betegeket az Úr Jézus, hanem azt mondja, hogy nekem van hitem, és van reménységem a halottak feltámadásában. Szeretett testvéreim, mi szeretjük a sztorikat, szeretjük őket továbbmondani, szeretjük őket felidézni, de azt mondja Pál, hogy amikor mi Krisztusban növekedni akarunk, akkor elsősorban nem sztorikra van szükség, hanem szilárd hitre és reménységre. És milyen jó lenne ezt mindig így tapasztalni, és így elkérni Istentől, és ezzel odafordulni egymás élete felé. De azzal kezdtem ezt a második részt, hogy de nem így van. Ha van valami, ami megnehezíti a missziót, akkor az mindig emberi oldalról érkezik. Azt látjuk a gyülekezeteinkben, amikor vagy látásunk nincs, vagy anyagi szükségeink vannak, vagy egyszerűen csak megkopnak, kikopnak a mellettünk álló szolgatársak, amikor gyengülnek az imaláncok, amikor egyedül maradunk, és azt gondolom, hogy sorolhatnánk még, akkor megtapasztaljuk, hogy bár rengeteg bátorítás érkezik az igéből, hiszen bárhol nyitjuk ki Isten igéjét, mindig találkozhatunk ilyenekkel, de mégiscsak azt látjuk, hogy ezek által szeretne Isten újra talpra állítani, megerősíteni lankadásainkban, és hogy nem véletlenül kavar viharokat bennünk és közöttünk. Ahogyan olvassuk már egy ideje az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet, azt látjuk, hogy maga Pál is nagyon nehezen válik Krisztus ügyének győztes harcosává. Nagyon sok szenvedés és ilyen csendesen hordozott szenvedésen megy keresztül, amíg ő is önmagát oda áldozni tanúvá formálódik. Ez egy nagyon nagy út. Ez egy nagyon nagy vállalás. És ebben valóban meg lehet sokszor lankadni, ahogyan mi is tesszük. És azt látjuk, hogy most Pál gyakorlatilag az átalakulásának a mélypontján van. Bátran beszél valamiről a hitének a sarkalatos pontjáról, és ezzel hatalmas vihart kavar. Próbálkozik olyan módszerekkel, ami nem illik hozzá, ami nem illik a mester lábnyomához. Tudatosan egymásnak ugrasztja a pártokat, hogy ő maga kikerüljön a gyűrűjükből. És a terve beválik. Azt olvassuk, mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadják ki őt közülük, és vigye a várba. Emberi megoldás, emberi oldal. Igazán ismerős. Mennyi vihart keverünk mi is egymás életében. Mennyiszer mi is csak ebben látunk megoldást. És közben hogyan viszonyul urunk az ilyen magunk generálta viharokhoz? Mit látunk az igében? Ebben a viharban is ott van sok-sok eszközlét. Például az ezredes, aki a katonái által újra kivette Pál apostolt a kilátástalannak tűnő helyzetből, a nehéz körülményekből. Azt gondolom az életveszélyből. Azt olvassuk, hogy szét akarták tépni. De nem csak ennyi történik, hanem azt is halljuk, hogy az Úr mellé áll. Akkor is, hogyha ebben nem csak a lélek mozdult, akkor is, hogyha ebben a beszédben nem csak Isten vihara munkálkodott, hanem Pál apostol is nagy egyenetlenséget, nagy kuszaságot kavart maga körül, az Úr ennek ellenére odaáll mellé, és megerősíti a szava Pál apostolt. Azt mondja, légy bátor, bízzál! Krisztus megjelenése új lendületet, békességet és biztonságot tud adni. Szeretett testvéreim, életviharokról hallunk ma. És Pál ezekben az életviharokban új távlatokat kap a bátorító szó mellé. Az Úr ígérete szerint nem csak azt biztosítja neki, hogy életben maradjon, már ez is milyen nagy dolog, életben maradni, hanem azt is, hogy arra is elhívja, hogy Rómába is eljusson az evangélium. Szeretett testvéreim, két példát szeretnék elétek hozni, amikor az Isten nagy viharokat kavar. Az egyik a mi tokai történelmünkből szól, sokszor hozom ezt elétek, és sokszor mondom látogató csoportoknak is, hogy 1896-ban hogy épül meg a tornyunk? Árvíz után, tűzvész után, a filoxéria után mi tornyot építünk. Hát mik ezek, ha nem az Isten viharai? És aztán a másik példám egy nagyon aktuális példa, hogy hogyan lehet újra felállni és menni tovább, mert az Úr is ott van a viharokban, sőt minden viharban. Fiola Attila neve talán ismerősen hangzik mindazoknak, akiket tegnap meghívott a futballmérkőzés a televízió elé. Az ő góljával játszott döntetlent a magyar labdarúgó válogatott a világbajnok Franciaország ellen. Ezt talán mindenki tudja ma, aki itt ül vagy a rádiók mellett. Azonban talán azt már kevesen, hogy Fiola a 2016-os legendás Európa bajnokságon sérült meg. És akkor azt hitte, hogy nem nagy a baj, de a baj nagy volt, majd még nagyobb lett. 3 év kálvária vár rá, pokoljárás, nagy viharok az ő életében, sérülés hátán, a legvégén egy olyan tértpanasz, ami által a karrierje is veszélybe került. A gondviselés folytán eljutott a Barcelona orvosához, meggyógyult, visszatért, újra válogatott lett, és sorsdöntő gólt szerzett tegnap. Pál apostol arról beszél, amikor ott mindenki egymásnak ugrik, és mindenkit egymásnak ugraszt, hiszed-e a feltámadást? Hiszed-e, hogy az Isten viharaiban, és ami sokszor nagyon gyarló emberi viharainkban, ott van az Isten? Hit a viharok idején. Így tesz velünk a Jóatya ma is, most is, hiszem, mindazokban a dolgokban, amikben benne vagyunk, megmutatja a célt, de nem szól a célhoz vezető útról, annak lehetőségéről. Szeretett testvéreim, hol is vagyunk mi ebben a történetben? Vihar csendesítők vagy vihar kavarók? Támadók vagy vigasztalók? Elveszejteni akarók, vagy biztonságot adók? Az Istenre nézők, vagy emberi eszközök után kajtatók? A tanítvánnyá képződés időbe telik. Isten rajtunk is dolgozik, nem csak Pál apostolnak volt a kiváltsága ez. Isten rajtunk is dolgozik. Cselekedje veled, velem, hogy ne csak hívővé legyünk, hanem egymás hite által másokat is hitre segítő emberekké. Halljuk meg mi is, amit Isten mond Pál apostolnak. Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bízzál. Legyen így. Amen. Szeretett testvéreim, imádság előtt lámpás az úton kezdetű énekünket énekeljük.
Thank you.
Istenünk, megvalljuk neked, hogy nem szeretjük a viharokat. A viharok pusztítani tudnak, fákat kitépni gyökerestől, félelmet munkálni, nagy károkat, fájdalmat okozni. Látjuk, hogy nem csak a természetben van erre sok-sok példa, hanem olykor lelked is nagy vihart kavar, és mi nem értünk mindent, leginkább nagyon keveset a szándékaidból. Csak imádkozni tudjuk, utaid, Uram, ismertesd meg velem. Gyászok vannak a szívünkben, régiek vagy frissek, veszteségek, töredezettségek, meg nem értettségek, együtt dobbanni nem tudás, szeretetlenség. Életviharok, amelyekkel megterheltél minket. Segíts fel ezekből bennünket. Adj nekünk belátást a saját magunk okozta viharok kapcsán is. Minden csüggedésünkben, háborgásunkban vagy háborúságunkban te légy oltalmunk és erősségünk. Add, hogy igazán hozzád tartozzunk, neked éljünk. Kérünk, Urunk, biztass bennünket, hogyha szomorúság, nyomorúság és baj ér, hadd tapasztaljuk meg, nem a körülményeinken fogsz változtatni, hanem önmagadat ígéred, a te jelenlétedet és a te segítségedet. Áldunk és dicsőítünk ezért téged. Könyörgünk, hadd tapasztalja meg a szívünk, reménységünk, hitünk, hogy te, ami Urunk, Istenünk, a magányt használod arra, hogy megtaníts az együttélésre. A háborút használod arra, hogy megmutasd a béke értelmét. A tétlenség unalmát pedig arra, hogy ráébressz a kaland fontosságára. A csöndet használod arra, hogy megtaníts a szavak felelősségére. A fáradtságot használod arra, hogy megértesd az ébredés értelmét. A betegséget pedig arra, hogy ráébressz az egészség fontosságára. Istenünk, te vagy, aki a tüzet használja arra, hogy a vízről tanítson. A földet használja arra, hogy megértsük a levegő értékét, és a halált arra, hogy megmutassa az élet fontosságát. Urunk Istenünk, imádkozunk, közelben és messze távol, hadd legyünk alkalmas eszközeid. A minket is küldő, biztató, bátorító, életviharainkban is velünk lévő Úr Jézus nevében kérünk. Hallgasd meg a mi imádságainkat. Légy velünk a viharainkban, és biztass bennünket. Ne félj, mert megváltottalak. Amen. Jöjjetek, szeretett testvéreim, együtt is mondjuk el azt az imádságot, amit az Úr Jézus Krisztus helyezett a szívünkre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána fogadjátok Istenünk áldását, aki így szól, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzedelmes jobbommal támogatlak. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk végén a záró énekünk, a 254. számú énekünk. A 254. számú énekünknek énekeljük minden páratlan versét. A 254. számú énekünknek első, harmadik, ötödik, hetedik és kilencedik versét énekeljük. Énekünk így kezdődik, mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat.
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítettünk Tokajból. Igét hirdetett Tóth Orsolya, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a Rádió Hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.